Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. A gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat, megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Amen. Nagypénteket ünneplő és emlékező gyülekezet, magasztaljuk a mi Urunkat, Krisztusunkat, 184. dicséretünket énekeljük. Foglaljuk el helyünket, valljuk meg énekszóval is, hogy Jézus a világ megváltója, 342. dicséretünket énekeljük, valamennyi versszakával, 9 versszaka van ennek a dicséretnek.
Nekem mi nagy szerelmedből,
Ami segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 27. részében, a 3-tól a 30-ig terjedő versekben, mivel hosszabb az ige szakasz, ülve hallgassuk meg.
Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíjez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt, az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása. És vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte. Te mondod. De amikor a főpapok és a vének vádolták, semmit nem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsájtani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barrabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus azt kérdezte tőlük: mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barrabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barrabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barrabást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották: keresztre vele. Ezután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a zavardás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott: az ő vére rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barrabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, mátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt: üdvözlégy, zsidók királya! Aztán leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, te teremtetted az embert, és semmit sem gyűlölsz, amit teremtettél. Te nem kívánod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és élete legyen. Könyörülj mindazokon, akik nem ismernek téged. Jelensd meg nekik is a kereszt értelmét és győzelmét, és vezesd őket magadhoz, ami megváltunk, főpapunk és nagy pásztorunk, Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, hallottuk az evangéliumból, mi történt Krisztussal, énekeljük 341. dicséretünk első versszakát. Thank you. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Ézsaiás próféta könyvében, az 53. fejezetben, az első 6 versét olvasom. Ki hitte volna el, amit hallottunk? És az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek! Az elmúlt héten estéről estére kapcsolódhattunk vele Jézus Krisztus szenvedésének útjával. A mai napon, nagypéntek napján pedig hallottuk Júdás árulását, hallottuk a Pilátussal folytatott kihallgatást, a főpapoknak felbújtását és szabát, a nép haragját, hallottuk a feszítsd meget kiáltó tömeget, és hallottuk, ahogyan Pilátus átadja a katonáknak Urunkat, hogy megostorozzák, hogy megverjék, hogy kigúnyolják, hogy leköpjék, hogy fejére tövis koronát vonjanak. És hallottuk a több száz évvel korábbi proféciát. Babilóniában hangzik, valószínűleg azokban az években, évtizedekben, amelyek a fogság végéhez közelítenek. Amikor már reménységre volna szükség, amikor vigasztalást várna mindenki. Olyan szakasz közül való a felolvasott rész, amely az Úr szolgájáról szól. És azóta, mióta elhangzott, és amióta olvasható ez a több ezer éves profétikus irat, keresik a megoldást, hogy kiről is beszél a proféta. Ki az, aki megjelenik? Ki az, aki hordozhatja a bűnt? Ki az, aki a fájdalmaknak a férfia? Évszázadokig, sőt mondhatom, évezredekig tartotta magát az a meggyőződés, hogy talán önmagáról szól, hogy Isten őt választotta, hogy neki kellett Babilonban, a fogságban mindezeket a terheket elhordoznia. Egészen addig gondolhatjuk így, és addig gondolhatta így mindenki, amíg Isten el nem küldte az ő szent fiát, Jézust, amíg testet nem öltött. És már a húsvét utáni gyülekezet, a tanítványi sereg, különösen is egy diakónus vesző tanítvány, aki elindul a Gázába vezető útra, mert erre bátorítja Isten maga, hallja, amint egy férfi érkezik Jeruzsálemből, egy idegen férfi, az etióp kincstárnak a vezetője, érkezik vissza az Isten tiszteletről, és olvassa az értékes írást, a tekercset, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, nem nyitja meg a száját. És önmagától is megkérdezi a hozzánk közelítő Fülöp diakónustól, hogy mondd, kiről szól ez a szakasz, mert dermesztő, amit itt olvasunk. Mondd, kiről mondja a próféta, önmagáról vagy valaki másról, és azóta a keresztény közösségek, gyülekezetek szív szerint való hitvallása az, amit a Szentírásban olvasunk, hogy Ézsaiás prófétának a felolvasott szakasza, a szenvedő szolgáról szóló részek nem másról szólnak, mint Jézus Krisztusról. Mi nem a prófétát látjuk szenvedése közepette, hanem Jézust látjuk meg. Jézus előképéről van szó. És amikor a szenvedő szolgáról olvasunk, akkor különösképpen is kapcsolódunk a mai alkalomhoz, nagypéntek ünnepéhez. Mindaz, amit először megérthetünk a szakaszból, hogy a szenvedés ennek a szolgának a személyéhez kötődik. Az, amit ott olvasunk a több ezer éves proféciában, megpróbálja összegyűjteni, összesűríteni mindazt a szenvedést, mellőzöttséget, utálatot, amelyről olvasunk Jób könyvében, Jeremiás próféta írásaiban, és amelyről tudunk a mában is. Ennek a szenvedőnek az arcán négy vonást figyelhetünk meg. Az első vonása az, hogy alakja és arca a próféta szerint a formátlan gyökérhez hasonlít. Milyen nehéz ez. Egykor ott, Babilóniában teljesen más vezért, teljesen más szolgát vártak volna. Olyan valakit, akire jó ránézni. Olyan valakit, aki kívánatos, olyan valakit, aki tudja vezetni az ő népét, nem egy száraz gyökér, hanem inkább egy virágzó fa, vagy gyümölcsöt adó fa képe kellene, hogy megjelenjen. Hol van ez az ézsaiási kép attól, amit mi magunk gyakran a valódi nagypénteki képeken látunk, a szerint szemű Krisztusban, a markáns, arcvonalú Jézusban. Testvérek, az, akiről a próféta beszél, az a Krisztus, aki érettünk jött erre a világra, az nem Rubens, nem Munkácsi, és nem Dürer arcát hordozza, hanem formátlan. Aztán azt is olvassuk erről a férfiról, hogy a fájdalmak férfia. És megint tiltakozik ez ellen minden emberi várakozásunk. A több száz éves vagy ezer éves várakozás úgy, mint a mai. Hiszen mi, amikor azt várjuk, hogy eljön az Isten szolgája, ami erős, egészséges, életet sugárzó és átadó messiást képzelünk, aki szembeszáll minden fájdalommal. Ehelyett ott van, akit megostoroznak, akit megvetnek, akit megkínoznak. És a negyedik vonása az, hogy elhagyatott volt. Nincsen társa. A nyomorúságunknak a koncentrátuma ez a mondat. Nincsen társ. Nincs senki, aki mellénk álljon. Nincs senki, aki megmentsen. Nézzétek ezt a Krisztust, Már Péter sem tudja vállalni, meg a tanítványok sem. Talán János az, aki elkíséri Jézust az ő szenvedésében, halálában, de a többiek elhagyják. Jézusnak marad két gonosztevő a kereszten, jobb kéz felől és bal kéz felől. Két olyan megvetett és megátalkodott bűnös, aki közül az egyiknek még működik a lelkiismerete, és azt mondja, hogy mi az elkövetett bűnünk jogos büntetésül vagyunk itt. Ez Jézus társasága. És erről beszél a próféta is. Ezt mondja el. Alakja, formája gyökérhez hasonlít, fájdalmak férfia, elhagyatott és nem gondolnak vele. Jézust nem lehet elhallgattatni, de könnyű elhallgatni. Könnyű leírni, könnyű kiírni az emberiség életéből. Könnyű hallgatni róla. Leginkább nagypénteken értjük meg azt, hogy mit jelent János evangéliumában az a mondat, hogy az ige testé lett. Ennek véres valóságát látjuk, hogy az ige Jézus Krisztus rút testé lett, beteg testé lett, elhagyatott testé lett, mellőzött testé lett. Isten szenvedő szolgája minden ószövetségi szenvedőnek és minden szenvedésnek a foglalata. Pedig ott Babilóniában, és talán ma is inkább hősre vágyott volna a világ. Hősre, aki kipótolja a mi hiányzó képességeinket. Hősre, akit kitalálunk saját magunknak, akibe bele tudjuk képzelni a saját életünket. Hősre, aki valódi megoldást ad a mindennapokra. Nyissátok csak ki a televíziót, üssétek fel a moziműsort, nézzetek meg egy internetes játékot, mindenütt hősök vannak, nem pedig a fájdalmak férfia. Mit kezdjünk akkor Jézussal? Ahogyan a szenvedéssel, ahogyan a bűnnel, ahogyan a megvetettséggel, ahogyan a kiszolgáltatottsággal nem tud mit kezdeni ez a mai világ, mert nem tud vele mit kezdeni. Úgy Jézussal sem. De igénk második felismerése abból adódhat, hogy az egykori gyülekezet, a próféta és az újszövetségi keresztény nép is rájött arra, hogy a szolgának miért kellett szenvednie. Rá kellett jönni arra, hogy ami vele történt, ami Krisztussal történt, az helyettes szenvedés volt. Mint hogyha ezt mondaná a felolvasott ige, ki hitte volna, amit hallottunk? Mi azt gondoltuk, úgy véltük, hogy Isten bünteti. Ahányszor van így, mi azt gondoljuk, hogy az Isten bünteti. Mi azt gondoljuk, hogy az Istennek a jogos haragja jelenik meg valakin. Mi azt gondoljuk, hogy megérdemli azt, amit az Istentől kap. Pedig bűnbánattal kell bevallanunk, amit itt olvastunk a próféta szavában. A mi vétkeinkért történt ez. Nem miatta, hanem miattam. Az én bűneimért. De olyan valaki el tudja hordozni a büntetést? Vajon van-e valaki, aki el tudja vállalni a helyettes szenvedést? Lehet, hogy vannak nagy szavaink, hogy igen, de a valóság az, hogy nem. Senki sem. Mi legfeljebb önmagunkért tudunk szenvedni. Mi legfeljebb önmagunkért tudunk helytállni. Mi legfeljebb azt tudjuk tenni a legjobb esetben, amit Noé tett, hogy hallgatunk Isten szavára, elkezdjük átcsolni a magunk bárkáját, talán még odahozzuk azokat, akik hallgatnak ránk, odahozzuk a gyermekeinket, akik még elfogadják az atyai szót, és ott hánykolódunk, amikor dől a mennyei csatornából a víz, amikor tobzódik a tenger, amikor pusztul minden. Mi legfeljebb önmagunkat tudjuk megmenteni, de a másikat nem. Biztosan átéltétek már azt a felelősséget és azt a fájdalmat, azt a tehetetlenséget, amikor valakit nagyon szerettek, és el kell engednetek. Átéltétek már azt, amikor ott fogjátok valakinek a kezét a korteremben, és megjelenik egy egyébként kellemes hangú, jó szakember, egy műtős férfi, és azt mondja, el kell vinnem, be kell tolnom a műtőbe. Átéltétek már azt a pillanatot, amikor becsapódik előttetek, az orrotok előtt ez az automata ajtó, és nem mehettek be. Bármit is hallotok onnan, nem tehettek semmit. Kedves testvérek, emberi kapcsolatainknak a nagy kérdése ez, hogy mikor és mennyit vállalhatunk át a másik szenvedéséből és a másik büntetéséből. Ki kell mondanunk, hogy valamit tudunk enyhíteni ezen. Az orvostudomány, a szaktanácsok, hatékony eszközök ott vannak, hogy enyhítsék a fájdalmat, hogy a betegséget külső esetben meggyógyítsák. De meddig lehet ebben elmenni? Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az, amit az ember megtehet, annak van egy olyan pontja, ahol meg kell állnia, ahol már nem tud segíteni. Amikor haldokló mellett ülök, vagy állok, megesik néha. Néhány esetben megtörtént, hogy kaptam a telefont, tiszteltes úr, jöjjön ki ide Kiskovácsiba, mert van egy beteg néni vagy egy bácsi. És akkor bemegyek a szobába, akkor azt látom, hogy mindenkit nagyon szépen segítőkészen a nővére kivisznek a szobából, és ott ülök egy haldokló mellett, akivel nem lehet beszélgetni már, aki teljesen egyedül van. Mit lehet ilyenkor csinálni? Mit lehet ilyenkor tenni? Mondani már? Én mondani szoktam az evangéliumot, olvasni az igét, énekelni a Zsoltárt, imádkozni. De végül is tehetetlenül állok. Nincs más eszközöm. Nem tudom átvállalni a szenvedést. Nem tudok helyette odafeküdni. Kedves testvérek, itt az ige a bűn teljes átvállalásáról beszél. Nem az empatikus hozzáállásról. Nem arról, amit megteszünk, és majd az utolsó gondolatunk ez lesz, hogy meg is kell tennünk. Hanem arról, hogy valaki magára veszi a mi bűneinket. Magára veszi a szenvedést. Hogy valaki valóban helyettünk, miattunk és értünk hal meg. Jól érzi ezt az Ószövetség népe, amikor Jézussal konfliktusba keveredik, és azt mondja, hogy bűnt nem bocsáthat meg más, csak az Isten, csak az élő Isten. Nincs más, akinek hatalma volna erre. Ó, jaj, Ha mi sem értjük meg azt, hogy Jézus pont ezért jött erre a világra. Ó, jaj, ha mi sem értjük meg, ugyanolyan süketek maradunk, mint az egykoriak. Hogy az ember fia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. A bűn és a büntetésnek mindig van ok és okozati viszonya. És ennek van egy érvényes tanítása. Isten igazságos Isten. De számunkra mindig megmagyarázhatatlan az a kegyelem, ahogyan nagy pénteken mindenki számára érthetővé válik. A mi bűneinkért, a mi vétkeinkért, az én bűneimért, az én vétkeimért. Ő a Krisztus sebesítetett meg. Ő rontatott meg. Ő halt meg. Kedves testvérek, nem Isten bünteti, hanem a mi bűnünk miatt sújtja őt. Kedves testvérek, nem könnyű eljutni erre az igazságra. Nem könnyű kimondani, hogy ez egy így van. Nem könnyű azt mondani, hogy az életünknek egy külső története nagypéntek. Nem könnyű, mert mi gyakran csak megemlékezünk erről, hogy volt. Hogy kigúnyolták, hogy megütötték, hogy tövis koronát tettek a fejére, hogy nádpálcával paskolták, hogy leköpték, úgy nagyjából ezeket el tudjuk képzelni. De ennél többről van szó, kedves testvérek. Nem csak az igazságnak a felismerését kell kimondanunk, hanem azt is, hogy az életnek egyedül Jézusban van a megoldása. Hogy Isten szolgálja miattunk, helyettünk és értünk szenvedett, halt meg, de számunkra életet adott az ő halála. Van egy kedves húsvéti, középkori ének. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, és ennek van egy olyan sora, ezt én nagyon későn értettem meg, ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. Azaz a szenvedő szolgának a történetét legalább egy pillanat erejéig, ezen a mai napon, amikor Krisztus halálára és szenvedésére emlékezünk, és saját magunkra is ismerünk, hogy mi juttattuk a keresztre, el kell fogadnunk, hogy az ő győzelmét csak húsvét felől érthetjük meg. Húsvét felől, hogy a mi bűneinkről van szó. Kedves testvérek, Isten nem azt akarja, hogy mi beleérezzük magunkat Jézus Krisztus szenvedésébe. Hogy támadjon egyfajta érzelmi empátia a mi Urunkkal, hogy szomorú történet, fájdalmas történet, hogy belesajog a hátam, vagy éppen a fejem. Isten nem ezt akarja. Nem az a célja, hogy együtt érezzünk az ő fiával, hanem az a célja, hogy beismerjük a mi helyzetünket és a mi állapotunkat. Azt mondta itt több ezer évről a proféta, hogy a beismerés mindig akkor kezdődik, hogyha kimondjuk, a magam útját jártam. Szó szerint mindenki a maga útját járta. Ez az Isten nélküli élet. Ez a beismerés, ez a nagy felismerés, kedves testvérek, hogy a magam útját járom, nem pedig az Istennel vagy az Isten útját. Hogy Isten nélkül. És az egyetlen jó útnak, akiről azt mondja Jézus, hogy én vagyok, ennek az útnak az elvesztése, eltévesztése, azt jelenti, hogy az életem halálba szalad. Isten helyett a magam útját járom. Kedves testvérek, sokszor mondjuk azt, hogy nagypénteken meg kell érkeznünk Jézus Krisztus keresztjéhez. Ez egy nagyon szép metafora, nagyon szép kép. De csak akkor érkezünk meg Krisztus keresztjéhez, hogyha bevalljuk életünk zsákutcáit. Mert ha nem, akkor elmegyünk Jézus keresztje mellett. Ugyanúgy, mint ahogyan itt ebben a mellettünk lévő körforgalomban lévő kereszt mellett is elmegyünk, tovább megyünk. Ott voltunk mellette, de tovább mentünk, nem történt semmi. Nagypénteken meg kell állnunk, be kell ismernünk, hogy hol tartunk, hogy hova jutottunk, hogy merre tart az életünk, kedves testvérek. Be kell ismernünk, és ki kell mondanunk újra, hogy a mi bűneinkért, az én bűneimért halt meg a kereszten. És hogyha ezt megtesszük, az Isten előtt bűnbánatot tartunk, akkor utána pedig ki is mondjuk, megvalljuk, hitvallóan éljük, hogy az Úr cselekedete megmenthet bennünket. Hogy az Úr nagypénteken számunkra békességet és gyógyulást kínál. Hogy Krisztus elhordozta az üldözést, megszerezte a nyugalmunkat, megadja a mi békességünket. Rólunk van szó, akik sok zaklatás, megaláztatás után megtalálhatjuk a békességet. De csak akkor, hogyha felismertük a kereszttitkát. És a keresztnél gyógyuló ember, a megváltott ember, a keresztnél tehermentesített ember, a keresztnél életét letevő ember el tud indulni, oda tud állni a ma szenvedőihez, a megsebzethez, a megalázotthoz. Nem tudja átvállalni a szenvedését, de megújult életével, hálaadó életével szolgálatra tudja kinyújtani a kezét. Amiképpen Isten kinyújtotta a karját, kinyújtotta a kezét és üdvösséget adott Jézus Krisztusban. Mi is kinyújtjuk kezünket a szenvedőnek, a rászorulónak, a reánk szorulónak. És ahogyan Babilonban az Úr karja megjelent, és a szolga szabadulást hirdetett, a hívő gyülekezet is ezt hirdeti, és ezt hirdetheti alkalomról alkalomra ennek a zsákutcában lévő világnak. Van bűnbocsánat, van üdvösség, van megoldás. És erre éppen nagypéntek eseménye nyitja meg a mi szemünket és szívünket. Hát legyünk, testvérek, így mi magunk nagypénteken bűnvalló, hitvalló és a szabadulást hirdető gyülekezetté. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, fennállva Istenünk igéjére. 343. dicséretünket keressük meg. Első versszakát énekeljük el. imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked igéd, drága üzenetét. Köszönjük, hogy te beleléptél a mi szenvedésünkbe, szolgai formát vettél magadra, és köszönjük, hogy vállaltad értünk a keresztet. Hálásak vagyunk, Urunk, a te szeretetedért, irgalmadért. És kérünk téged, hogy ezen a mai napon mi mindannyian megálljunk a te keresztednél. Láttasd meg velünk, Urunk, a mi bűneinket. Láttasd meg, Urunk, a saját magunk által választott útnak a terhét. Töröld el, kérünk, minden bűnünket. Adj, Urunk, a mi életünknek valódi megoldást, kiutat. Válts meg minket, kérünk. Elvégezted, helyettünk, miattunk érettünk a kereszten. Jöjj, királyom, Jézusom, te megalázott és meggyötört szívem, íme megnyitom. Urunk, arra kérünk, hogy te légy a mi gyülekezetünk megsebzettjeivel, te légy a legkisebbekkel és a legnagyobbakkal, te légy, Urunk, kérünk a betegekkel, kórházi ágyra készülőkkel, onnan hazatértekkel, te légy, Urunk, a gyászolókkal, és te légy, Urunk, az emlékezőkkel. Szent lelked vezessen, és adjon számunkra vigasztalást, békességet, új utat veled és benned. Áld meg, Urunk, kérünk mai szolgálatunkat még, add, hogy átérezzük és kimondjuk, amikor magunkhoz vesszük az úrvacsora jegyeit. Valóságosan megtörtént a te halálod és a te feltámadásod. Amen. Urunk, így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert fied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, 435. dicséretünket énekeljük mindkét versszakával.
Thank you. Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget az utolsó vacsora alkalmával. Legbővebben Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében olvashatjuk a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorált, ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Készüljünk most az Úrral való közösségre. Hajtsuk meg fejünket imádságban, valljuk meg bűneinket előtte. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a mai napon rád tekinthetünk, mint megfeszítettre. Az Isten fiára, aki önmagát adta, értünk. Előttünk lehetett az elmúlt percekben szenvedésed története és annak számunkra való jelentése. És megláthattuk a te szenvedésedben, ami bűnünk nagy súlyát. Hogy mennyire eltávolodtunk tőled. Milyen messze került tőled életünk, hogy ez kellett történjen veled. Hogy mindazt, ami bűnünk, és mindazt, ami elválaszt bennünket, ami Urunktól, azt eltöröld. Hadd álljunk meg most így előtted, megvalva a mi életünk, sokféle tettét, szavát, gondolatát, mellyel megbántottunk téged, vétkeztünk ellened. Hadd valljuk meg a mi hitetlenségünket, kétségeinket. Az imádság csendjében hadd tegyük te eléd mindezeket életünkből. Kérünk, Urunk, te erősíts bennünket az úrvacsorai közösségben, ahogyan a megtört kenyeret, a kitöltött bort vesszük magunkhoz, olyan bizonyosan tört meg a te tested értünk, és ahogyan a kenyér és a bor testünk részévé lesz, úgy tápláld lelkünket az örök életre, bűneink bocsánatával. Így kérünk, Urunk, áld meg úrvacsorai közösségünket, tégy közöttünk. Amen. Most valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Mindezek után feleljünk a következő kérdésekre hitünk, meggyőződésünk szerint hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházzal való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Mindezeket én magam is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, szent fia érdeméért, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk a szokott rendben az asztalhoz, mindannyian, akiket hív a mi Urunk. Az úrvacsorai közösség alatt énekeljük 440. dicséretünket, járlássuk az Úr keresztjét.
Thank you.
Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk és megtérnénk hajlékainkba, kérünk, intünk benneteket, Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztje rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istenek ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, amely Krisztus teste az egyház. Gyertek, adjunk hálát imádságban Isten velünk közölt kegyelmért. Úr Jézus, köszönjük neked a mai napot, mely a te halálos szeretetedről, áldozatos szeretetedről szól. Urunk, hadd vegyük magunkkal a mai napban és egész életünkben mindazt a kegyelmet, amit tőled kaptunk, és hálából hadd éljünk neked a te kegyelmed fényében. Így kérünk, hogy áld meg ünnepünk további részét, és te készíts szívünket a feltámadás ünnepére. Légy velünk, kérünk, mindezekben a napokban. Áld meg az egymással, a szeretteinkkel való közösségben, és a veled való közösségben. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, foglaljuk el helyünket.
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön megemlékeztünk és hálát adtunk Isten velünk közölt ajándékáért, amit az ő fiában, Jézus Krisztusban adott nekünk. A mai napon szeretnénk még együttlétünket majd folytatni este 6 órakor. Idézőjelben mondom, egy szemtanú vallomásaival összefűzött pasiójátékban vehetünk részt. Egy képzelt történet ez, ahogyan egy katona látta Jézus Krisztusnak szenvedését, halálát, és ahogyan megpróbálta kifejteni, kinyomozni, hogy mi is áll ennek a hátterében. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, tehát ma este 6 órakor a pasiójátékra ide a templomunkba. Kedves testvérek, ahogyan hetekkel ezelőtt hirdettük, presbitériumunk 2014 márciusában úgy nyilatkozott, hogy szívesen indítana egy keresztény szellemiségű református fenntartású óvodát. Ez egy külső lehetőség, nem pedig kényszer és nem egy biztos váromány. Kérem testvéreimet, hogyha szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani véleményüket, akkor most már nem csak internetes felületen tehetik meg, hanem a kiáratnál úgynevezett kérdőíven is megtehetik mindezt, aki jó szívvel kitölti, köszönettel fogadjuk. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Református egyházunkat a 0066-os technikai számon tudjuk támogatni, gyülekezetünk alapítványát pedig az adószám megjelölésével. Meghívók érkeztek gyülekezetünkbe 2018. április 8-án 15 órától kerül sor Máté Zoltán lelkipásztor testvérünk Pilismaróti református gyülekezetbe történő beiktatására, melyre szeretettel hívja a mi gyülekezetünket. Ugyancsak ezen a napon, április 8-án a fóti testvérek hívják gyülekezetünk hölgytagjait a szokásos tavaszi női csendes napra. 10 órakor kezdődik majd az istentisztelet, délután 3 óráig tart, hogy mindenki eleget tudjon tenni állampolgári kötelességének is. A jelentkezési határidő április 5-e. Április 14-én szombaton 9 órától tartjuk homázi gyülekezetünk tavaszi nagytakarítását. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a testvéreket. Ilyenkor kitakarítjuk teljes egészében a gyülekezeti házat, ablakot pucolunk. Ugyanígy a templomunkban is ablakpucolás, belső nagytakarítás van. Különösképpen is várjuk a kiskátésok és nagykátésoknak a szüleit erre az alkalomra. Ma istentiszteletünk után emlékharang szól dr. Vas László református ügyvéd halálának 26. éves évfordulóján. Emlékezik Vas Patrik unokája, Ferenci Vas László, elhunyt testvérünk fia, és felesége Ferenci Vas Beáta. Alkalmainkat hirdetem még. Nagy szombaton 18 órától ünnepi istentisztelet lesz Pomázon, közöttünk szolgál dr. Szűcs Ferenc lelkipásztor. Húsvét mindkét napján istentiszteleteink lesznek 9 órától Csobánkán, 10:30-tól Pomázon és 17 órától Pilis Szentkereszten. Húsvét hétfőjén is 9 órakor Csobánkán és 10:30-kor Pomázon lesz ünnepi istentiszteletünk. Kedves testvérek, betegekhez és idősekhez húsvét vasárnap délutánján tudjuk elvinni az úrvacsorai jegyeket. Kérjük, hogy előre jelezzék testvéreink szándékukat. A hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a 447. dicséret első verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Yeah. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.